Kedves hallgatóm! Dávid átadja a tervrajzot Salamonnak. Akkor átadta Dávid a fiának, Salamonnak, a csarnoknak és épületeinek, a kincstárnak, a felső szobáknak és belső szobáknak és az engesztelés helyének a tervrajzát, mindazét, amit a lélek adott neki. Tehát az Úr háza udvarainak és körös körül valamennyi kamrának, meg az Isten háza kincstárainak és a szent ajándékok kincstárainak a tervrajzát, továbbá a papok és léviták beosztásának, az Úr házában végzendő Isten tisztelet minden teendőjének, és az Úr házában szükséges összes Isten tiszteleti fölszerelésnek a tervezetét. Krónikák első könyve, 28. rész, 11., 12. és 13. vers. Ahogy Mózes megkapta a Szent Sátor tervrajzát, ugyanúgy történt Dáviddal is, nem Salamonnal, hogy megkapta a templomépítéshez szükséges tervrajzot. A templom sok mintáját elkészítették már, és azok igen mély benyomást keltők. Nyilvánvalóan nem olyanok, mint amilyennek a templom valóban kinézhetett. Azonban Jeruzsálem új lakónegyedében van egy luxushotel, amit Szentföld Hotelnak neveznek, annak a szállodának a földszintjén van Jeruzsálem városának a mintája. Az nem valami olcsó makett, amit csak hevenyészve összedobáltak, vagy olyan valaki csinálta, aki valójában nem is tudta, hogy mit csinál. Azt az országban élő zsidók évek kutatása után készítették. Az egész városról makettet csináltak. Izgalmas volt látni, hogy miként nézhetett ki. Tény, hogy fényképeket készítettem róla. Azt mondják, hogy úgy néz ki, mint ahogy Heródes napjaiban kinézett. Heródes kora, Krisztus kora. Így nézett ki Urunk napjaiban és az újszövetségi időkben. Barátom, egyáltalán nem úgy néz ki, mint azok a modellek, amiket láttunk a múltban. Azt hiszem, valószínűleg közelebb van hozzá, ahogy valóban kinézhetett, mint bármilyen más minta, amit eddig készítettek. A mintát egy tágas kertre helyezték a szálloda hátsó területén. Az arány 1:50, 2 centiméter azonos 1 méterrel. Amint körüljárja az ember, valami igazi elképzelést alkothat magának arról, hogy Jeruzsálem hogyan nézhetett ki valamikor. Dávid ezt mondta Salamonnak, ne légy szűk markú, elég anyagot gyűjtöttem össze, hogy azt fenségessé tedd. Díszes volt, arany, ezüst és drágakövek borították. Mindig az volt az érzésem, hogy az egyházi épületeknek meg kell felelniük annak a környezetnek, ahol elhelyezkednek. Nem szeretem a nagy katedrálisokat a szegény lakónegyedekben vagy a nyomornegyedekben. A gazdag környezetben olyan épületeket emel az ember, amilyen megfelel az otthonoknak. Ma azonban a hangsúlyt nem az épületekre kell tennünk, mert a mi testünk az Isten temploma. Természetesen Dávid nem azért akart Istennek templomot építeni, hogy Isten abban lakjon. Isten nem lakik dobozban. Salamon a templom szentelési imádságában nagyon őszintén ezt mondta. Íme az ég, és az egek egei sem foghatnak be téged. Mennyivel inkább nem ez a ház, amelyet én építettem. Az egész teremtett világmindenség nem foghatja be Istent. Miként foghatja be egy kis épület? A templom volt a gyülekezés helye. Isten ott találkozott az emberrel. A templom Isten dicsőítését és tiszteletét szolgálta. Ma Isten nem lakik és nem is találkozik épületben az emberrel. Ő a Szentlélek által lakik az emberekben. Dávid megfelelő arányban osztotta el az arany és ezüst mennyiségét, amit a bútor darabokra és a szolgálat eszközeire kellett fordítaniuk. Minden egyes istentiszteleti aranyeszközt az arany súlymértéke szerint, minden egyes istentiszteleti ezüst eszközt annak súlymértéke szerint adott meg. Ugyanígy az arany lámpatartók és aranymécsesek súlyát, minden egyes lámpatartónak és mécseseiknek a súlya szerint. Az ezüst lámpatartóknál is a lámpatartó és mécsesei súlya szerint, a különböző lámpatartók rendeltetése szerint. Krónikák első könyve, 28. rész, 14. és 15. vers. Itt az a lényeg, hogy ne legyen korlátozás. A templom építésnél nem lehet szűkmarkúan ténykedni. Az Dávid királysága gazdagságának nagy vívmánya és építménye lesz. Ne felejtsük el, hogy Dávid ezt azért tette, hogy tisztelje Istent. Mindenre, a tervrajz minden munkájára, az Úr kezéből származó írás oktatott ki engem. Krónikák első könyve, 28. rész, 19. vers. Ez kiemelkedő igevers. A templom rajzát Istentől kapták, mint ahogy a Szent Sátor mintája is Istentől származott. Isten adta a tervrajzot, Isten választotta ki a helyet, ornán cséplőszérűjét. Isten ihlette és bátorította Dávidot, de nem engedte meg, hogy magát az építkezést végezze. Ezek után Dávid azt mondta fiának Salamonnak, légy erős, légy bátor és cselekedj. Ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van. Nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Krónikák első könyve, 28. rész, 20. vers. Dávid lelkesedéssel és újongással készül a templom építésre, és minden tőle telhetőt megtesz Salamon lelkesítésére. Azt akarja, hogy Salamon fogjon hozzá, és vigye véghez az építést. Nézd, itt vannak a papok és a léviták csapatai, az Isten háza minden szolgálatára. Veled vannak minden munkára készen, mindenféle szolgálathoz értve, és a vezetők, meg az egész nép mindenben rendelkezésedre áll. Krónikák első könyve, 28. rész, 21. vers. Láthatjuk, hogy Dávid birodalmában mindenki, a papok, a munkások, a fejedelmek, a léviták, lelkesedtek és felbuzdultak erre a munkára. Salamonnak csak ki kellett adnia a parancsokat, és követnie kellett a Dávid által lefektetett terveket. Amint elérkezünk a 29. fejezethez, azt találjuk, hogy a hangsúly a templomról áthelyeződik a királyságra. Jól lehet, életének utolsó napjáig nem felejti el, hogy a királyság középpontja a templom lesz. Ez Dávid utolsó üzenete népének. Emlékszünk rá, hogy amikor az idős Jákob haldoklott, összehívta fiait. Amikor Mózes elérkezett életének végéhez, ő is üzenetet adott át mind a 12 törzsnek. Most Dávid üzenetet ad át népének, amint közeledik életének végéhez. Dávid király ezt mondta az egész gyülekezetnek. Egyedül Salamon fiamat választotta ki Isten. De ő még tapasztalatlan ifjú, a munka pedig nagy. Mert nem emberé lesz ez a vár, hanem az Úristené. Krónikák első könyve, 29. rész, első vers. Amikor Dávid azt mondja, hogy Salamon fiatal és gyenge, azt érti ezen, hogy tapasztalatlan és képzetlen. Az idős Dávid háborús veterán. Jól lehet irgalmas és bőkezű ember, lehet lobbanékony is. Salamon még kezdő mindenben. Ezért minden erőmmel szereztem Istenem háza számára aranyat az aranyeszközökhöz, ezüstöt az ezüsthöz, rezet a részhez, vasat a vashoz, fát a famunkához, ónixköveket, foglalatba való köveket, sötét és tarka színű köveket, mindenféle drága követ és fehér márványkövet bőséggel. De van még a birtokomban arany és ezüst, és mivel szeretetet érzek Istenem háza iránt, adok Istenem házára azon felül, amit szereztem a szent házra. Krónikák első könyve, 29. rész, 2. és 3. vers. Dávid ezt mondja: felkészítettem mindent erőmhöz képest Istenem házához. Bár csak Dávid szívének vágya töltene be minket, és Isten tennénk az első helyre életünkben. Ezek a saját értékeinek az adományai. Aranyat az aranyeszközökhöz, és ezüstöt az ezüst eszközökhöz, a mesteremberek mindenféle munkájához. Ki akar még önként bőkezűen adakozni az Úrnak? Krónikák első könyve, 29. rész, 5. vers. Dávid példát adott. Semmi szűkkeblűség és visszatartás nem volt adományában. Azután felhívással fordult népéhez is. Ekkor önként adakoztak a családfők, Izrael törzseinek a vezetői, az ezredesek és a századosok, meg a királyi udvartartás vezetői. Krónikák első könyve, 29. rész, 6. vers. Most halljuk a nép válaszát a felszólításra. Adtak az Isten háza munkálataira 5000 talentum aranyat, 10000 dárikot, 10000 talentum ezüstöt, 18000 talentum rezet és 100000 talentum vasat. Akinek drága köve volt, odaadta az úrházának a kincseihez, a gérsóni Jehiél kezéhez. Krónikák első könyve, 29. rész, 7. és 8. vers. A nép bőkezűen adakozott, és örömmel tették az oltárra javaikat. És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Krónikák első könyve, 29. rész, 9. vers. Nagyon örült Dávid, amikor látta népének ezt az önkéntes adakozását a templom gazdagítására. Barátom, valamikor láttam egy mottót, ami így szólt: adj, amíg nem fáj. Lehet, hogy ez a mottó igaz a világnak, de nem Isten mottója. Ha fáj az adomány, ne adj. Isten azt akarja, hogy adjunk, és öröm legyen a szívünkben és életünkben. Adjunk bőkezűen, ahogy Pál mondta. Ezt teszi most a nép, és ez nagy örvendezésnek volt az ideje. Akkor áldotta Dávid az Urat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta: áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké. Krónikák első könyve, 29. rész, 10. vers. Figyeljük meg, hogy Dávid Istent Izrael népe atyának nevezte. Az Ószövetségben őt nem hívták az egyének atyának. Valójában Dávid sohasem nevezte őt atyának. Isten Dávidot szolgájának nevezte. Ez nagyon érdekes. A mózesi törvény sohasem teremtett Istennek egy gyermeket sem. Csak a Jézus Krisztusban való hit tett minket Isten gyermekeivé. Most érkezünk el Dávid nagyszerű imádságához. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fennség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te mindenek feje. Krónikák első könyve, 29. rész, 11. vers. Ugye ezek a szavak ismerősnek hangzanak? Emlékezhetünk arra, hogy amikor a tanítványok azt kérték az Úr Jézustól, hogy tanítsa őket imádkozni, akkor megadta nekik a mintaimát. Visszavezette őket Dávid imádságához. jöjjön el a te országod. Ez volt Dávid szívében. Ezek a szavak rövidek, egyszerűek, és magukba foglalják évszázadok vágyakozását és reményeit. Ez az egyik legnagyobb imádság a Szentírásban, és bizonyára a legnagyobb az Ószövetségben. Ez minden magában foglal, fenséges, és tele van hódolattal, dicsérettel és hálaadással. Ez visszautasít minden emberi érdemet, és kinyilvánítja az ember teljes függőségét Istentől. Ez elmondja az önmegalázkodást, a bűnvallást és az én odaszentelését. Elismeri, hogy minden istené. Dávid fölismerte, hogy a királyság istené. Az Úr Jézus Krisztus ezt tanította tanítványainak. A királysággal kapcsolatos szentírási fogalom örökkévaló királyság, és ugyanakkor ideiglenes királyság, az egyetemes királyság és helyi királyság, az azonnali és közvetített. Általánosságban szólva, az a menny uralma a földön. Amikor Isten megteremtette Ádámot, akkor uralmat adott neki. Mit jelent az, hogy királyság? Ez Isten uralma a föld fölött. Ez az imádság a föld helyreállításáért hangzik, hogy minden visszakerüljön Isten uralma alá. Remélem, nem gondolod, hogy Isten ma uralkodik a földön. Ha ő uralkodna, akkor nem lenne annyi szívfájdalom, könny, kiábrándultság, sem háború. Azért az országért kell imádkoznunk, ami Isten uralmát teszi teljessé. Az csak Isten akarata szerint jöhet el. Az eljön Isten programja szerint, és abban Isten szempontjaihoz ragaszkodnak. Az ember nem képes fölépíteni azt az országot itt ezen a földön. Csak az Úr Jézus Krisztus hozhatja létre az országot. Tiéd az ország. Személyesen úgy érzem, hogy az úgynevezett úri imádság nem nyilvános imádkozásra való. Az nem adható hozzá a vasárnap délelőtti Isten tisztelethez, mint valami szertartás. Azt hiszem, az hasznos a magányos elmélkedésre. Tiéd az ország, minden hívő ajkán. Dávid előre tekintett az eljövendő királyságra itt ezen a földön. Ha megérkezik, az dicsőséges nap lesz. Mert ki vagyok én? És mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Krónikák első könyve, 29. rész, 14. vers. Nagyon érdekes, hogy semmit nem adhatunk Istennek, mert minden az övé legelőször is. De megállthat minket, amikor adunk, és megállthatja a közösséget is. Ezért van köztünk annyi szegény és szűklátókörű, mert nem vagyunk bőkezűek Isten iránt. Isten csak akkor állthat meg minket, ha megnyitjuk előtte a szívünket. Urunk Istenünk, ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tied lesz mindez. Krónikák első könyve, 29. rész, 16. vers. Ó, mennyire szükségünk van ennek felismerésére! Miután a nép magasztalta Istent, és áldozatokat ajánlott fel neki, Salamont királlyá tette. Ettek, ittak az Úr előtt azon a napon nagy örömmel. Azután másodszor is királlyá tették Salamont, Dávid fiát, és fölkenték az Úr fejedelmévé, Cádókot pedig pappá. Így ült Salamon az Úr trónjára, apja Dávid után. Eredményesen uralkodott, és egész Izrael hallgatott rá. Krónikák első könyve, 29. rész, 22. és 23. vers. Az ország egyesült Salamon mögött, és ő királyi hatalmat gyakorolt már Dávid halála előtt. Dávid, Isai fia, egész Izrael királya volt. 40 éven át uralkodott Izraelben. Hebronban 7 esztendeig, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig uralkodott. És meghalt késő vénységben, betelve az élettel, gazdagsággal és dicsőséggel. Utána fia, Salamon lett a király. Krónikák első könyve, 29. rész, 26., 27. és 28. vers. Ezt Isten jegyeztette föl. Tudatni akarta, hogy miként érzett Dáviddal kapcsolatban. Talán valaki nem szereti Dávidot, de Isten szereti. Boldog vagyok, hogy az Úr szereti Dávidot, és elfogadja úgy, amint van. Mert Dávid annyira emberinek mutatkozik be. Ez bátorít engem is. Én is ember vagyok, és rájöttem, hogy Isten foglalkozik, törődik velem, kegyelmesen és szigorúan, mint ahogy Dáviddal is törődött. Az Úr jóságos, az Úr csodálatos. Mi nem építhetünk neki templomot, de fölajánlhatjuk testünket, mint templomot az ő dicsőségére. Ő nem sokat kap, amikor átadom neki magam, de az övé lehetek. Milyen nagy öröm, hogy odaszánhatjuk neki magunk. Imádkozzunk. Hálát adok neked, Istenem, hogy elfogadtad Dávid ajándékát, elfogadtad templomkészítési tervét és adományait, és azt is elfogadtad, amit Salamon a fia cselekedett utána a templomépítéssel. Köszönöm, hogy engem is elfogadsz, bármin van, neked adhatom, és te gyönyörködsz abban, ha őszinte szívvel ajánlom fel a te dicsőségedre. Add, hogy ezt tegyem minden nap, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.